9 óra 14 perc van. Nem tudom ki, hogy van vele, de Csáki Pál, ha fogalmazhatok így, külön intézmény az MKP-n belül legalábbis számomra. Méghozzá olyan értelemben, hogyha a párt kiad egy sajtóközleményt, vagy interpretálja az álláspontját különböző közéleti kérdésekben, én már reflexből is rákattintok Csáki Pál Facebook oldalára. Az MKP korábbi elnöke és EP képviselője ugyanis gyakran mond árnyaltabb véleményt, sőt sokszor külön véleményt arról, ami a párt körül történik. És most, hogy a helyi közélet a hogyan tovább szlovákiai magyar politika kérdésével kel és fekszik, én személy szerint arra vagyok kíváncsi, mi az ő válasza erre a kérdésre. Köszöntöm a stúdióban Csáki Pált, az MKP korábbi elnökét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok én is!
Mindenki tudja, most már a sajtó, nem tudom, hónapok óta azt szajkózza, hogy válságban van a szlovákiai magyar politika. A diagnózis megvan. A kérdés az, hogy ki a felelős ezért a válságért?
Szerkesztő úr, volna egy apró megjegyzésem a felvezetéséhez. Köszönöm szépen egyébként azt a szöveget, amit elmondott. Ez nem egy rossz szöveg, de én nem párt mezben írom a publicisztikámat. Tehát az MKP-nak a publicisztikámhoz semmi köze. Ha megnyilvánulok, akkor mindig a közösség érdekében próbálok megnyilvánulni. Ebbe a stúdióba is ilyen ambíciókkal jöttem. És nem kívánok sportból mással szemben megfogalmazni pozíciókat. Én a saját véleményemet mondom el, akkor is olyan formában, amikor azt helyesnek tartom. Most ön mondta, és a sajtó mondja, és a közvélemény mondja, hogy helyzet van. Tehát cinkosok közt bűnös lenne az, aki néma. Viszont ebből, amit elmondtam, adódik az is, hogy én bíró sem vagyok, és nem akarok lenni. A történelem természetesen majd megítél mindannyiunkat, tehát nem tudok és nem akarok az ön válaszára és kérdésére válaszolni. Rossz helyzetben vagyunk, és én úgy gondolom, hogy most a kivezető utakat kellene megtalálnunk. Én írtam egy publicisztikát valóban ezen a héten, amikor arra szólítottam fel mindenkit, hogy a józan ész szabályai szerint kezdjük el már végre gondolkodni. Elmondtam, hogy azok a kezdemények, amelyek megjelentek, azok a lépések, történések, amelyek eddig megtörténtek, milyen szempontból nem jók.
Ezekhez még vissza fogunk térni.
És van, ha megengedi, akkor befejezem a mondatot, van 2,5 megoldási javaslatom, amiről nagy tisztelettel kész vagyok itt is beszélni.
Vissza fogunk térni mindenképpen ehhez, de azt mindenképpen meg szeretném jegyezni, illetve talán egy kicsit jó lenne, hogyha ezzel kezdenénk így a beszélgetést ebben az irányba, hogy én nem azt kértem, hogy másokat jellemezzem, minősítsen, ítélkezzem mások felett. Ön az elmúlt 30 év szlovákiai magyar politikájának aktív részese volt. A választók, az újságírók, nagyon sok ember folyamatosan arról beszél, hogy amit nagyon hiányol a szlovákiai magyar politizálásból, az az önreflexió. És én egy ilyen önreflektív álláspontból kérdeztem azt, hogy ki a felelős ezért, amilyen válságba került a szlovákiai magyar politika. Vagy lehet pontosítani egy kicsit, mi a felelős azért? Mik azok a trendek? Mik azok a politikusi magatartások, akár név említése nélkül, amik odáig vezették a szlovákiai magyar közéletet, hogy elképzelhető, hogy a 2020-as választásokon nem lesz magyar képviselet a szlovák parlamentben?
Ha jelenségről akarunk beszélni, akkor valószínűleg nem kellő közbeszéd, tehát a hiányzó minőségi közbeszéd, amely nekem menet közben is esetleg figyelmeztetni kellett volna a politikát, a civil szervezeteket is talán, arra, hogy milyen történések vannak, illetőleg mire kellene reagálni. Nem elég itt most nagy messianisztikus kijelentéseket tenni a választások közelettével, hogy minden rossz, és majd jönnek a nem tudom kik, felvidéki magyar marslakók talán, akik megoldják a problémát, nem old meg senki semmit. Tehát tisztelettel kell viseltetnünk egymás iránt, és most már, és ez volt a publicisztikám lényege, és ez számomra, vagy részemről a mai beszélgetés origója is, nem a szétfelé vezető utakat kellene keresnünk, és nem egymást csípőből lőnünk, hanem azokat a megoldási lehetőségeket, amelyek reálisak lehetnek. Előre bocsátom, hogy jó megoldást nem tudok én sem. Nekem van 2,5 olyan elméleti megoldási lehetőség, amely valamiféle eredményt hozhat, de egyébként jó megoldás már nincs, a vonatok már elmentek.
Diagnosztizáljunk. Említette, hogy 2,5 megoldási lehetősége, vagy megoldási forgatókönyve van. Min alapulnak, milyen diagnózison alapulnak ezek a megoldási forgatókönyvek? Még mielőtt elmondanák, hogy mik ezek, diagnosztizáljunk egy kicsit. Hol áll jelen pillanatban a szlovákiai magyar társadalom? A minőségi közbeszéd hiánya az miben nyilvánult meg? Kicsit próbáljunk egy nagy képet adni arról, hogy ön szerint most hol állunk és hová tartunk.
Nézd, ez valószínűleg egy hosszabb beszélgetés témája lehetne, és mindjárt azt szeretném javasolni egyébként, hogy a választások után is folytatni kellene az ilyen beszélgetéseket, illetőleg fórumokat kellene létrehozni. Nekem ott gyanús a dolog, ugye, hogy eddig nem igazán megnyilvánult emberek, a közéletben nem igazán aktív emberek, most hirtelenjében mindenféle elképzelésekkel jönnek, amelyeknek egy része valószínűleg jó, a másik része kevésbé jó, de nem kínál megoldást. Tehát ezt ugye ilyenkor már kapkodásnak nevezik. Mindenki tudja, hogy van 2-2,5 hónapunk arra, hogy megoldást találjunk, és amiről ugye beszélnünk kellene most kiemelten, az a parlamenti képviselet biztosítása, ha ezt elbukjuk, az nagyon fog fájni, és azt hiszem, hogy ez hosszú időre válságba sodorja, még inkább válságba sodorja a felvidéki magyar közösséget, és ezt el kellene kerülni.
Az, hogy említette, hogy olyanok is megnyilvánultak, akik eddig nem nagyon, ez nem járul hozzá a minőségi közbeszédhez, vagy a közbeszéd minőségbeli javulásához?
Szerkesztő úr, hogy fogadjak el minőségi közbeszédnek olyat, aki a választások előtt 3 hónappal mondja azt, lényegében burkoltan, hogy egy megoldás van, ő az ismeretlenben legyen az a parlamenti képviselő. Tehát azért ugye, ezt is figyelembe kell venni, és az emberek valóban megoldásokat szeretnének találni. Ne felejtsük el, hogy nem az a lényeg, hogy egy tárgyalóasztalnál, egy szemináriumon, vagy bent egy politikai pártban milyen megoldást keresnek és találnak, hanem az, hogy a választópolgár hogy fog erre reagálni. Nekünk arra van szükségünk, hogy legyen egy olyan megoldás, ahová 150-160 ezer felvidéki magyar februárban önként le tudja adni a szavazatát. Már most mondom, hogy nem tudok elképzelni olyan felvidéki magyart és olyan megoldást, aki jó szívvel valamiféle kisebb vagy nagyobb béka lenyelése nélkül ezt meg tudná tenni. Tehát nem vagyunk jó állapotban. És ugye a másik probléma az, hogy politikai jellegű, hát kezdjük ezzel a beszélgetést, hogy ugye ilyen helyzetek kezelésére a világ, a társadalmak, a törvények, a politikai pártokat hozták létre, mint szükséges rossz csoportosulásokat, amelyeknek valamiféle program alapján valamiféle elveket kellene képviselniük, illetőleg tevékenységet biztosítaniuk. A felvidéki magyarságnak van 4 politikai pártja, a 2 nagyobbik, a 3,5-4%-os veszélyzónában van, szerintem ez reális értékelés. Én úgy gondolom egyébként, hogy az elkövetkezendő hónapokban az MKB egy picit felfelé fog menni, a Híd egy kicsit lefelé fog menni, amennyiben óhajtja, kifejtem majd a későbbiekben, hogy miért gondolom így. És van még másik 2 bejegyzett politikai párt, amelyik nem éri el lényegében az értékelhetőség szintjét. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és ebből valahogy kellene egy legalább elfogadható szintű parlamenti képviseletet produkálni februárban. Nem könnyű, és ezért kellene most mindenkinek egy kicsit magába nézni, alázattal hozzáállni a dolgokhoz. Egyébként pedig szeretném elmondani, hogy azok a civil kezdeményezések, amelyek megjelentek, azok önmagukba véve nem rosszak. Tehát figyelmeztetnek a problémára, társadalmi energiákat gerjesztenek. Most már elértünk oda szeptember elején, hogy most már nem bármilyen irányba ható társadalmi energiák kellene nekünk, hanem egy irányba ható. Most már a megoldásokat kellene találnunk, nagyon kevés idő van rá.
Még mielőtt rátérnénk a megoldásokra, mennyire látja reálisan a saját szerepét az elkövetkezendő évek szlovákiai magyar politikájában?
Nézze, én 3 hónappal ezelőtt megmérettettem magam, a politikai párt, amelynek a színeiben ezt tettem, kb. 30%-kal több szavazatot kapott, mint 4 évvel vagy 5 évvel ezelőtt. Én magam 25 ezer személy támogatást kaptam, tehát ezt tisztelettel megköszönöm, és úgy gondolom, hogy ez azért kötelez. Valóban van 30 év politikai munka és 40 év társadalmi munka a hátam mögött, tehát én az összes szóba jövető lehetőséget megpróbálom majd a külső elemző szemével elemezni, és szíves engedelmével egy-egy mondatot megengedek magamról a végén, hogy hol látom én magam abba az adott helyzetbe. Tehát én segíteni akarok. A kollégáim nemrégiben megkérdezték egyébként, hogy bizonyos helyzetben, például volt ez a volt pártelnökök nem, és jelenlegi pártelnökök nem menjenek egy esetleges elképzelt imaginárius közös listára című történet. Én ott hol látom magam, és nekem arról mi a véleményem, és én azt mondtam, hogy még én nem döntöttem el, hogy én egyáltalán a nevemet adom-e valamilyen megoldáshoz, vagy valamilyen játékhoz, politikai játékhoz. Ha az tisztességes lesz, és nem akarja becsapni a választókat, ha az a felvidéki magyar közösség érdekében lesz, akkor én ott leszek az első vonalban, amennyiben azt a kollégák is és a választópolgárok is úgynak látják. Amennyiben nem, kérem, én nem szükséges, hogy elinduljak bármilyen listán a választásokon, de nem szeretném aztán, hogy utána, ha egy rossz eredmény lesz, azt mondaná valaki, hogy persze a Csáki is félbárul vette ezt. Az, hogy itt ülök, mutatja azt, hogy nem veszem félbárra.
Ebben a kontextusban megkérdezném, hogy mi a tisztességes alkú? Ugye most a szlovákiai-magyar közélet összefogással kell és fekszik, az értelmiség kinyilvánította, hogy milyen fajta összefogásokat tud elképzelni. Vannak, akik azt mondják, hogy nem kell összefogás, hanem a létező piacról kell válogatniuk a választóknak. Mi a tisztességes alkú politikus és választók között? Mi a tisztességes alkú két politikai világnézetű politikai formáció között, hogyha egyetlen egy kérdés van, és az a szlovákiai magyar közösség képviselete?
Mint említettem, én nem látok olyan lehetőséget, és olyan megoldási javaslatom sincs, amelyik ne lenne problémás valamilyen szempontból. Tehát a tisztesség kifejezést én a személyi vonatkozásban próbáltam használni. Nem vagyunk jó helyzetbe, erről valószínűleg tehet a felvidéki magyar politika és a közélet. Mint említettem, én megpróbáltam az elmúlt 5 évben az Európai Parlamentben tisztességgel képviselni a felvidéki magyarságot, és megköszönöm azt a megemelkedett támogatást, ami ennek nyomán májusban megnyilvánult. Ennek ellenére függetlenül most már minden érvtől, minden októl, minden kritikától és annak a keresésétől, hogy ki milyen hibát követett el, ezt majd meg kell nézni az elkövetkezendő időszakban elemzőknek is és publicistáknak is. Most azt kell keresnünk, hogy melyik a járható út, és hogy tudunk olyan szavazatszámot produkálni valamilyen formáció irányában, hogy legyen márciustól parlamenti képviseletünk, ha nem, akkor abból nagyon nagy bajok lesznek.
Kibeszéltek már azok a problémák, amelyek a politikai közeget feszítik?
Messze nem, de ha ön megtisztelt azzal, hogy elolvasta az írásomat, akkor látta, hogy minden elemnél bárkihez, bármilyen politikai csoportosuláshoz nyúltam hozzá, mindenütt hangsúlyoztam, hogy ez most nem az elemzések és az értékelések ideje. Tehát ha azt fogjuk keresni a felvidéki magyar társadalomban, és a tisztelt választópolgárok is azt fogják keresni, hogy kit miért nem szeretnek, és keresik az okokat, hogy miért ne vegyenek részt a választáson, akkor becsukhatjuk a boltot, akkor nem lesz parlamenti képviselet. De tehát mindenkinek egy kicsit mélylegzetet kell majd venni most is, és februárban is, és az összefelé vezető utakat, a közös érdeket kell próbálnunk megkeresni. Egyébként ezt úgy hívják, hogy politikai közösség.
Viszont 2009 óta, a pártszakadás óta halmozódnak a különböző kibeszéletlen problémák, kibeszéletlen kérdések, személyi jelentétek és hasonlók. Amikor először kezdett el 2016-ban tárgyalni az MKP a híddal, akkor még a Magyar-Magyar Párbeszéd keretein belül, és elindult egyfajta politikai közeledés a két párt között, illetve a két párt vezetősége megpróbált azt a látszatot kelteni, hogy van valamilyen hajlandóság az együttműködésre. Akkor Menyhárt József pártelnök úr, MKP pártelnökének az egyik alapvető mondata az az volt, hogy akkor ugye 2016-ban 7 év sárdobálása után senki ne várja azt, hogy egymás nyakába fogunk borulni egyik napról a másikra. És erre irányul a kérdésem, hogy nem pont a kibeszéletlen problémák, az, hogy nem artikuláljuk ezeket megfelelően, és nem rendezzük őket kielégítően. Ezek okozzák azt a feszültséget, ami egészen idáig juttatta a szlovákiai magyar politikai képviseletet, hogy bárhol, bárhova csatlakozom a Facebookra, bármelyik csoportban olvasok bejegyzéseket, mindenki azt mondja, hogy mennyire devalválódott a politikus szó, mennyire hatástalannak tartják a képviseletet. Gyakorlatilag szinte mindenki arról beszél, és nem azokról az eredményekről beszél, amit a politikusok igyekeznek artikulálni, amit elértek az elmúlt 30 évben, hanem arról beszélnek, hogy kinek milyen ügyei voltak, ki milyen botrányba keveredett, és ki milyen problémát okozott, ne adj Isten, mit lopott el. Ugyanez működik a politikai közbeszédben is. Ezért kérdem azt, hogy miért nem kéne kibeszélni, miért kell most nagy lélegzetet venni és lenyelni a békát ahelyett, hogy kiköpjük a békát, és végre megnyugtatóan rendezzük azt a kaotikus állapotot, ami jelenleg uralkodik, és mikor lenne jobb idő erre, mint mondjuk fél évvel a választások előtt, amikor tényleg a legőszintébb arcát kellene mutatnia az embernek.
2,5 hónappal a listák leadása előtt vagyunk, szerkesztő úr. Én nem azt mondom, hogy ne beszéljünk a múltról. Én ebben a stúdióban, itt ennél a mikrofonnál nem fogok beszélni, azért, mert nem tartom jelen pillanatban ezt helyesnek. Én egyébként azt nem mondja már, hogy én nem mondtam el markánsan a véleményemet az elmúlt 9-10 évben, és mindig egyébként a politikai történésekről, a kollégákról is, a szerintem megnyilvánuló hibákról is. De most nem ennek van itt az ideje. Nézze, össze lehet hívni egy nagy gyűlést a komáromi Klapkatérre, ott mindenki elmondhatja a véleményét, mi lesz utána, megint csak semmi. Ugye, tehát jelen pillanatban azért az okos ember és a normális ember a probléma megoldására kell, hogy koncentráljon. Tehát ha akarok venni egy autót, akkor azt arra a kérdésre kell koncentrálnom, hogy tudom ennek az anyagi biztosítását megoldani, ugyanúgy egy lakással is. Most parlamenti képviseletet kell biztosítanunk, az összes többiről lehet beszélni előtte, utána, közbe, de a kérdés az, hogy meg tudjuk-e oldani azt a problémát, hogy legyen parlamenti képviselete a felvidéki magyarságnak márciustól. Ezért szeretném önt is megkérni, meg hát az újságírókat is, hogy valahogy ebbe az irányba kellene vinni a dolgokat. Nem arról van szó, hogy szőnyeg alá akarunk söpörni bármit is. Engem egyébként se úgy ismernek, hiszen a felvezető szövegében elmondta, hogy én megfogalmazom a véleményemet kritikus helyzetekben is. De most az a kérdés, hogy tudunk-e valamilyen megoldást produkálni, még egyszer mondom, olyan megoldást én nem látok, ha valaki lát, akkor kérem, mondja el, de én nem látok, amelyik mindenkinek tetszene, ahol mindenkinek valamilyen békát nem kellene nyerni, ahol nem lenne probléma, és olyan megoldást látok, amely 100%-ig biztosítja a parlamenti képviseletet. Tehát volt itt egy tárgyalás, ugye az MKP és a Most Híd között. Én is azok közé tartoztam, hogy épp a feltételek határozhatták volna meg a elfogadott közös megállapodás tartalma, és a lista fizimiskája, tehát hogy néz neki személyekből is az a felálló lista. Ezek adhattak volna választ arra, hogy 7% fölött lesz-e, vagy 7% alatt? Tehát ott is volt egy, vagy van egy nagy kockázat, ez az a bizonyos félmegoldás még, amiről esetleg még válthatunk néhány szót, de az összes többi megoldásnál sincs garancia arra, hogy ezt a kérdést még akár összefogással is, jelentős összefogással is meg tudjuk oldani. Tehát egy nagyon komoly helyzet van, és én úgy gondolom, hogy most tényleg ezt nem kellene csípőből lőve kezelni, illetőleg félvárul kezelni. Most mindenkinek egy kicsit a közös cél érdekében kellene gondolkodnia, cselekednie, és a másik empátiáját is kérni egy ilyen megoldáshoz.
Bugár Béla empátiáját kérni ehhez a megoldáshoz?
mindenki empátiáját lehet kérni, és kérni kell ehhez a megoldáshoz. Az ön által elmondott név biztos, hogy problémás a felvidéki magyar társadalomban, valószínűleg a legproblémásabb név. És ilyen érdekes hangsúllyal ezt a témát az asztalra tette, akkor hagyd mondjam el, hogy ez az a fél megoldás, amiről esetleg beszélhetünk, értelmesen néhány szót. Amennyiben úgy gondolja, akkor már is mondom.
Jó, kezdjük akkor a fél megoldással, és aztán folytatjuk a két egész megoldással.
Igen, a két egész megoldás sem ismeretlen senki előtt, ön előtt sem. Ugye az egyik az, hogy valamiféle erős magyar összefogást össze kellene gondolni, és akkor most nézzük meg ennek a lehetőségét, illetőleg azokat a tényezőket, amelyek ezt elősegíthetik. A másik valahogy akkor meg vészhelyzetként, kármentésként meg kell egyezni valamilyen szlovák csapattal, tehát akkor nézzük meg ennek az előnyeit és a hátrányait is. És a harmadik itt van a fél téma. Nem téglát mondtam. Ugye volt itt egy tárgyalássorozat, és jön majd egy másik sorozat, amelyik a közvéleménykutatások eredménynek a nyilvánosságra hozatala. Azt látjuk, hogy a híd erőteljesen kezd lefelé menni. Én úgy gondolom, hogy október második felébe bevonulnak a pánik szobába. Én akkor úgy véleményezem, hogy akkor rajuk a 3% körül lesznek. Ez ugyanaz a görbe, mint ami Bugár Bélának a választások előtti népszerűségi görbéje volt, az ennek választásokra gondolok. Két ok miatt legalábbis az én véleményem szerint, az egyik az, hogy erősödni fog a kormányváltó hangulat, és ez negatívan fog lecsapódni minden kormánypárt esetében, tehát a Híd esetében is, tehát ez várható. A politikai alternatíva az új szlovák pártok, a politikai kormánypártok hibáiról fognak beszélni, ez darálni fogja a Mosthidat is, ez az egyik dolog. A másik dolog, minél inkább berakják magukat az új liberális színezetű szlovák pártok is, az is el fog szippantani a Mosthittól, akár szlovák, de lehet, hogy magyar támogatókat is, fiatalabb támogatókat, és ez lesz az a két ok szerintem, ami miatt ők elég nehéz helyzetben lesznek. Amit azért mondok, amit erről ezért kellene talán gondolkodni, hogy ezen a héten is olvastam egy Mosthithoz tartozó képviselő véleményét, hogy az a bizonyos 70-30%, azt nem kellett volna annyira komolyan venni, lehet, hogy 62-38 arányról kellene gondolkodni. Én mindjárt hozzátettem, hogy miért nem 52,7 a nem tudom 30 vagy 43 egész valamennyihez. Tehát ez rossz gondolatmenet. Tehát el tudom képzelni, hogy jön egy impulzus október végén a pánik időszakban, amikor azt fogja mondani a Mosthit, hogy esetleg tárgyaljuk újjá a megállapodási lehetőséget. Én erre egyébként azért mondom, hogy ez 0,5% is, ez a sci-fi világa, mert erre kevés lehetőséget látok, és végül is nem is tartanám nagyon se etikusnak, se helyesnek, de elképzelhető, és végül is a kényszerhelyzetben a ráció szempontjából akár megérthető lenne, akkor kell három elemben esetleg gondolkodni, vagy lehet három esetben gondolkodni, de én úgy gondolom, hogy addigra már elmennek a vonatok. Kell egy megfelelő köztiszteletben élő magyar embert találni listavezetőnek. A civilek előtt meg kell nyitni ezt a listát, tehát nem egész 0,1%-okkal kell játszani, hanem nagyvonalúnak kell lenni és tisztességesnek egymásról szemben. És amennyiben volt itt egy ilyen felvetés, hogy a volt és jelenlegi pártelnökök problémások lehetnek, a választópolgár részéről is igen, azok lehetnek, akkor szépen felmenni sorba a 147, 148, 149 és 150. helyre Csáki Pál, Berény József, Menyhárt József, illetőleg Bugár Béla. A sorrenden persze meg lehet változtatni. Tehát ez egy elvi lehetőség. Egyébként minél tovább megy az idő, annál kevesebb esélyt látok én arra, hogy akármilyen megoldásnál, a két vagy beszélgetésnél, tárgyalásnál, megoldási javaslatnál a két párt között elérjük a 7%-ot. Tehát most már nagyon a 7% alatt lenne egy bármiféle Mosthíd MKP együttműködés, ezért mondom én, és ismétlem, a civilek bevonásával, ezért gondolom én azt, hogy ez a vonat sajnos már elment, és ezért mondom azt, hogy ez egy fél megoldási lehetőség.
Elengedne az 50-50%-ból, amit ugye az MKP javasolt, és a hídájára hivatkozva azt mondta, hogy az MKP gyakorlatilag egy centit sem változtatott a tárgyalási indulás.
Ez annyira izzadságszagú, és az volt...
Ja, nekem
és
ez annyira, nem szóval minősíteni.
Igen, de szerkesztő, mindjárt, ha most már százalékokat kell mondani, akkor mindjárt azt mondom, hogy 40-40-20. Tehát egyik párt, másik párt, és a 20 a civileknek. És már is van egyfajta megoldás. Tehát ez annyira kicsinyes, hogy ilyenen egy ilyen stratégiai helyzetben rágódni, tehát én úgy gondolom, hogy ez valóban nem volt helyes, mint ahogy tisztességtelen az emberek elé bedobni egy javaslatot, például azt, hogy Bugár Béla azt mondta, hogy csípőből félváról, hogy ő akár nem is indul a választáson, de mindjárt hozzátett három feltételt, ugye, hogy majd a híd elnökség ezt javasolja, az országos tanács ezt hagyja jóvá, és ha még ez is kevés, akkor az MKP pedig fogadja el a 70-30%-ot. Tehát ez ebben a helyzetben nem jó, tehát nem kellene ilyen arrogáns módon hozzáállni a dolgokhoz, tehát egy picit most már mégiscsak reagáltam arra felvetésére, hogy hol látok hibákat az elmúlt időszakban, de ismétlem, ez most már megint csak nem vezet sehová. Nem vezet sehová. Az a sorozat lezárult, a Most Híd országos tanácsa hozott egy döntést, úgy gondolom, hogy ez eléggé behatárolja a további történéseket. Marad az MKP, illetőleg a felvidéki magyarság számára még két lehetőség. Azon kellene gondolkodni, hogy ebből mit tudunk kihozni, mind a kettő problémás, megint csak mondom.
Nézzük egy kicsit az MKP jövőjét, feltételezve, hogy a párt önállóan és egyedül fog indulni a 2020-as választásokon. Először ezt az alternatívát vizsgáljuk meg. Egységes-e az MKP belülről?
Én ilyen alternatívát nem igazán látok. Az én két lehetséges alternatívám között ez nincs ott. Ez nincs ott. Ugyanis ez azt jelenteni, hogy nem tudom, ön ezt mennyire tudatosítja, hogy hárompólusúvá válhat a felvidéki magyar szféra a választások előtt. Tehát egyik oldalon ott lesz a Most Híd, a másik oldalon ön szerint az önmagára maradt MKP, szerintem ezt nem szabad megengedni, és ez nem jó. És marad még egy olyan társadalmi réteg, amelyik akár az egyiket sem akarja, csak valami mást akar. És ez akár elindulhat, tehát a heti publicisztikám arról is szólt, hogy ezt nagyon át kell gondolni, tehát az a bizonyos összefogás nevű mozgalom önmagába véve, hogy van egy ilyen gondolat, és önmagába van, hogy véve, hogy van egy ilyen mozgás, az én úgy gondolom, hogy méltánylandó. Nekem azzal egyáltalán nincs gondom. Én nekem azzal volt gondom, hogy esetleg azt mondják, és ott egy kicsit nem játszanak korrekt játékot az emberek felé, azt a kifejezést használtam, hogy becsapják az embereket, hogy egy politikai párttá akarnak alakulni, politikai mozgalommá, de hát ugye a törvény értelmében az ugyanaz, ahhoz gyűjtik az aláírásokat, és valahol, nem tudom, október közepén, egy hónappal a lista leadás előtt akarnak 10 000 aláírással egy új pártot prezentálni, akár választási pártként. Ez egy jó gondolat egyébként a választási párt. Szerintem ez lett volna az elegánsabb megoldás, sokkal jobb, mint amiről beszélünk, vagy kénytelenek vagyunk most már beszélni. Ezt én magam is támogattam nagyon júniusban, és akkor meg kellett volna tenni, de hát ismert ugye, hogy a másik oldalról ezt elutasították, sajnálom, mert ott lehetett volna egy bizonyos fokig tiszta lappal indulni mindenkinek, új lapokkal legalábbis, illetőleg nagyon megnyitni a civil szféra előtt. Tehát vissza akkor az ön kérdéséhez.
Elmondom, hogy kiegészítem egy kicsit, elmondom, hogy miért vetettem ezt így fel. Hogyha az MKP önállóan nem tud elindulni, én azért vettem alapul ezt az állapotot, mert itt van a legkevesebb esélye annak, hogy egy párt fragmentálódik, széthullik. Amikor már mondjuk szlovák pártokkal összefogva, ugye volt ez a lehetőség, hogy az Olano listáján induljon el az MKP, vagy megnyitva a listáját mások előtt, ami belső feszültségekhez vezethet, ott sokkal nagyobb a lemorzsolódási potenciál, hogyha fogalmazhatok így, vagy a töredezettség lehetősége. Ha önmagában nem elég erős az MKP, akkor miért lenne elég erős olyan esetekben, hogyha megnyitja a listáját, vagy felmegy mondjuk egy szlovák pártlistára, vagy összefog egy szlovák párttal?
Nézze, az MKP jelen pillanatban a legerősebb politikai formáció a felvidéki magyar közösségben.
Ezért
a legtöbb polgármestere van, a legtöbb helyi képviselője van, a legtöbb megyei képviselője van. Tehát
ezek a számok.
És az MKP kis hiány bejutott az Európai Parlamentbe is. Tehát én nagyon hálás vagyok az összes MKP támogatónak, hogy az elmúlt 9 évben ilyen nehéz körülmények között kiálltak mellettünk. Szerintem ennek a magyarázata az, hogy azt látják, hogy a két alapparadigma, a felvidéki magyar társadalom alapparadigmája, hogy megmaradni, és az MKP alapparadigmája minden hibája ellenére, hogy megmaradni, és ezt a közösségi megmaradást támogatni, ez összecseng. Ez a magyarázat arra, hogy kell a felvidéki magyar közösségnek kisebbségi helyzetben, néha nacionalista szlovák támadásokkal szembenézve, kell egy olyan párt, egy olyan politikai formáció, amelyik megvédi, ahová el lehet menni, amelyik politikailag tudja ezeket a kérdéseket megnyilvánítani, esetleg nemzetközi szinten is. Ezzel magyarázom én azt, hogy az MKP megmaradt. Gondoljon bele abba, hogy egy ilyen helyzetben az MKP nem indulna a választáson. És gondoljon bele abba a turbulencia halmazba, ami azt kísérte, hogy Menyhárt József visszalépett a köztársasági elnök választásnál. Tehát van itt egy nagyon kemény elszánt felvidéki magyar réteg, amely az MKP-ra akar, a magyar pártra akar szavazni, a szerinte hű magyar pártra. Ezekkel az embereknek a hitével nem szabad hazardírozni. Tehát én úgy gondolom, hogy az MKP-nak indulnia kell a választáson, de, és itt a lényeg, hogy azt mondtam az előbb minden irányban, hogy nagyvonalúnak kell lenni. Tehát az MKP-nak partnerként meg kell hívni, le kell ülni a civil szférával is. És meg kell próbálni azokat a hibákat, amelyeket az MKP-nak felrólnak, azokat felkínálni a civil szférának, hogy rendben van, ha vannak itt kifogások, akkor gyertek velünk, csináljunk egy akár magyar összefogás, vagy közös magyar platformlistát, és akkor arra gyertek fel mindannyian. Na most már nincs időnk arra, hogy rébuszokba beszéljünk. Tehát akkor, szerkesztő úr, én szerintem egy ilyen listát egy köztiszteletben álló felvidéki magyarnak kellene vezetnie. Én elnézést kérek Bárdos Gyulától, hogy egyeztetés nélkül mondom a nevét, de szerintem ő a Csemadokban is, a felvidéki magyar társadalomban is kiváló munkát végzett, elindult köztársasági elnök jelöltként, tehát ő egy kiváló személyiség, ő lehetne egy ilyen lista vezetője. A második, harmadik, negyedik, ötödik helyre mégiscsak MKP által javasolt személyiségeket tennék Tornaljától keletre, Tornalja és Léva között is a nyugati szférából kettőt. A hatodik, hetedik helyre meghívnám az összefogást és a kerekasztalt. Azt mondanám, hogy kedves összefogás barátaim, adjatok ide egy embert, és nyilvánítsátok meg magatokat egyébként is a listán, mint egy új színfolt. És kedves kerekasztal, tegyétek ezt ugyanúgy. A 8, 9, 10, 11. helyet megint csak meghagynám az MKP javaslati jogának, tekintettel arra, hogy mégiscsak ez egy komoly múlttal és tapasztalattal rendelkező párt, és a 12. helytől pedig meghívnám a Magyar Keresztény Demokrata Szövetséget, a Magyar Fórumot, itt valahol ebbe a bolyba kaphatna helyet Nagy József kollégám is, amennyiben reflektálja rá, mert azért vegyük figyelembe, hogy amit ő tett, és amit ő mondott, azért azért nem akarni, azt azért értelmes ember méltányolni tudja, és kell, hogy méltányolja, és ide hívnám meg a civil szféra több tagjait is. És aztán csinálnánk akár egy cipzár metódust, hogy öt következő képviselő jelölt MKP, és öt következő képviselő jelölt a civil szféra képviselője. És majd a választópolgár, ő felsége a választópolgár fog dönteni februárban karikázással arról, a szlovák törvény engedélyez egy ilyen elegáns megoldást, hogy kiválasztja, hogy mennyi civil legyen ott, mennyi MKP is legyen ott. És hogy akkor ne kerüljen meg az ön második kérdését, Csáki Pál ezen a listán alázattal javasolja magának a 150. helyet. Tehát én egy ilyen megoldást javasolnék, és el tudok képzelni, két nagy probléma van ezzel a megoldással, hogy még egy ilyen összefogás esetén sem garantált az, hogy eléri az 5%-ot, egy ilyen listának 5%-ot kellene elérnie, és a másik probléma az, hogy a párttörvény értelmében ugye csak politikai pártok, bejegyzett politikai pártok vagy mozgalmak indulhatnak a választáson, tehát ez a szavazólistán úgy jelenne meg, mint SMK kötőjel MKP lista. Tehát ezek azok a békák, ugye, amelyet azért mindenkinek valahogy le kellene nyelni, de ez adhatna egy garanciát egy széles körű magyar együttműködésre, és aki érdekelt és fantáziát lát egy ilyen együttműködésben, az szerintem meghívandó minimum a tárgyalásokhoz, és ez egy járható út. És ez összefelé viszi az energiákat. Tehát ami nekem a legfontosabb az, hogy most már ne arról meséljünk, hogy ki hol vétett hibákat. Bízzuk rá a választópolgára, bízzuk rá a karikázó polgára februárban, hogy ebből a kínálatból kiket fog személy szerint támogatni, illetőleg a probléma ott van, mint ahogy említettem, hogy valószínűleg vélhetően magas lesz a részvételi arány, nagy küzdelem lesz februárban, és egy ilyen magas részvételi aránynál nincs garantálva az 5%-os esély elérése ezen az úton. És akkor van a másik lehetőség, az MKP beszorulhat október közepén egy olyan helyzetbe, hogy nincs más lehetősége, mint vagy egyedül indulni, vagy pedig mentő övként megegyezni szlovák politikai pártokkal, mondjuk egy hármas koalíció részeként. És ebben a dilemmában én is azt mondanám, hogy megint csak le kell nyelni a békákat, és akkor meg kell próbálni szlovák ellenzéki pártokkal egy koalíciót létrehozni. Ott valószínűleg 7%-ot kellene elérni, ez szlovák partnerekkel elérhető. Annak az útnak a hátrány, és ez ugye szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem ugyanaz az út, mint amit a Híd csinált, hogy ajtót, ablakot nyitott és beengedte belőle a szlovák tér felett. Ez annak a modellnek a folytatása, amit az MKP, a régi MKP 98 és 2006 között tett, tehát önálló magyar szubjektumként, egyenrangú partnerként a szlovák pártokkal megpróbálni bejutni a parlamentbe. Ez az út problémás, itt is le kell nyelni sok békát mindenkinek, a választópolgárnak is, de ez garantálhat 7% fölötti eredményt, tehát garantálhat 8-10 magyar képviselőt a parlamentbe, és ennek az útnak van még egy nagy előnye. Tehát vélhetően egy ilyen hármas csoportosulás, ahol két szlovák és egy magyar szubjektum jelenne meg, egy ilyen csoportosulás benne lehetne egy következő kormánykoalícióban. Tehát úgy néznek ki a generális erőviszonyok, ugye, hogy egy ilyen csoportosulás komoly erőt képezhetne egy következő kormányban, ami megint csak valószínűleg pozitívum MEUT számára. De ismétlem, hogy ez valószínűleg egy végső megoldás mindenki számára, nem ez a cél. A cél egy szélesebb magyar összefogás lenne, és kellene, hogy legyen. Az elkövetkezendő hónapban ezen kellene dolgozni, de amennyiben az önzések és a rövidlátás, a politikai rövidlátás ezt lehetetlenné teszi, akkor én úgy gondolom, hogy az MKP, ha kényszerhelyzetben van, akkor ezt a szlovák partnerekkel való együttműködés megoldást is valamilyen módon mérlegelhetné, mert egyébként pedig, ha bejutna is mondjuk rá az MKP önmaga a parlamentbe, utána úgy is, ha kormányba akar lépni, és egy kormányváltó, tehát a jelenlegi kormányt a Fico, Kalinyák, Bugár, Dankó csapatot le akarja váltani, akkor előbb-utóbb úgyis le kell ülni a szlovákokkal, és úgyis meg kell egyezni választások előtt vagy után. Tehát ha a választások előtti megállapodás garantálná azt, hogy lenne 8-10 magyar képviselő a parlamentben, akkor én nem tartanám ezt ördögtől valónak, ismétlem, számomra ez is egy vészmegoldás, de még mindig jobb, mint képviselő nélkül maradni. És hát minden gondolkodásnál azért mindenki írja fel a falra, hogy 3,5 kötőjel 4, tehát itt tartunk. És úgy gondolom, sajnos, hogy ez reális értékelés, tehát 4% alatt van mind a két komolyabban szóba vehető párt. És a másik dolog pedig az, hogy most persze megjelenik egy csomó egyéni vélemény, csoportvélemény, egyéni érdek, csoportérdek. Be kell ezeket valamilyen módon csatornázni. Tehát én még a magam részéről, tehát én fogok erről dönteni, erről sok ember fog dönteni. Én csak azért beszélek elő konkrétan, hogy ne általánosságokba beszéljünk itt. egy ilyen szlovák megoldás esetében is felvennék az MKP listájára még civileket is. Tehát a civilek felé mindenképpen gesztus kell most találni, mert ha már megint csak oda jutunk, hogy valamilyen kritikát meg kellene fogalmazni a szlovákiai magyar politikával szemben, illetőleg megkérdezi magunktól azt, hogy most miért van ez az erős civil kezdeményezés hullám, akkor azt kell mondani, hogy valószínűleg az MKP passzivitása, sok probléma alábecsülése, ott kell, hogy ott van a pakliban, ott van az asztalon, ismétlem, ezt most nem tudjuk megoldani, és nem tudjuk kibeszélni, de azért ez ott van. És a hídnak azok a kacskaringói, amelyek morális válságba sodorták a hidat, főleg az utolsó kormánykoalíció és az azzal kapcsolatos döntések, ezek is ott kell, hogy legyenek azon az asztalon, amikor majd előveszünk a témákat arról, hogy ezeket végigbeszéljük.
Nekem kettő darab kérdésem van a nyitott listával kapcsolatban, és nagyon kevés időnk van, úgyhogy kicsit majd próbáljunk nyesni rajta. Az egyik kérdésem az az, hogyha fölmennek egy MKP feliratú listára civilek, akkor ők mitől maradnak civilek? És az, hogy ez megtörténik, az nem áldozza be a közösségi érdeket a politikai érdekért, mert hát hogyha egy közösség elveszti a civiljeit, az aktív, politikán kívüli aktőreit, társadalmi mozgatórugóit, és gyakorlatilag felmegy egy ilyen ember egy politikai listára, az már egy egészen más létezési, tárgyalási alkupozíció annak az embernek a számára is. Nem, ez az nem, egyik kérdésem.
Nem, szerkesztő úr, tehát az identitás elvesztését senki nem kéri és kérheti. Ők megmaradnak függetlennek, senki nem kéri, hogy lépjenek be a pártba. Ne haragudjon, de több alkalommal volt olyan, hogy a református püspök urak egyik vagy a másik rajta volt az MKP listáján, és a református egyház nem vesztette el az identitását, és a püspök úr sem vesztette el az identitását, és civilek is voltak, és csemadokosok is voltak ilyen listákon, tehát azt hiszem, hogy ez nem érv.
Na jó, de és ezt tudjuk az affinitását. Ezt, tudjuk, egy pillanat, hogy püspök úr közel áll az MKP, azért szimpatizál az MKP-val, magával, mint politikai közösséggel.
Azért mondom, hogy ez erről kell tárgyalni az elkövetkezendő időszakban. Én azért beszélek itt nyíltan erről, hogy mindenki fejébe erőltessem, hogy ez egy reális lehetőség járható út. Még egyszer mondom, nem garantálja az 5%-ot, tehát nagyon nagy probléma van vele. De most már ez sokkal értelmesebb cselekmény sorozat lenne az elkövetkezendő időszakra, mint azok az össze-vissza beszélések, mint amelynek eddig tanúi voltunk. És a másik dolog pedig természetesen a szerződéssel, a részleteket szerződésbe kell tisztázni. Aztán kellene csinálni szerintem egy ilyen közös magyar-magyar összefogás platformnak egy minimális közös választási programot, és utána meg kellene hagyni azt, hogy egyeztetéses úton, de minden csoportosulás, akár az összefogás, akár a kerekasztal, akár a csemadok, akár más, mellé tegye még azt a saját színfoltot, amit ő képviselni akar a választási kampányban is, és később a parlamentben is. És ezzel tudunk több embert megszólítani, tehát és ezért mondom azt, hogy ez problémás, mindenkinek le kell nyerni bizonyos békákat, de bármelyik állampolgár simán karikázhat ezen a listán négy olyan embert, aki nem párt tagja az MKP-nak, és akik valamilyen civil szervezet tagjai. Tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy lehetne nyitni a társadalom felé, és még egyszer mondom, nem az a kérdés, hogy egy tárgyalóteremben kik miben egyeznek meg, hanem az, hogy a választópolgárok februárban mit fogadnak el.
A másik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy még mindig egy politikai párt és egy politikai véleményközösség hatásáról, illetve befolyási szférájáról beszélünk. Hogyan szólíthatja meg ez a tömörülés azokat, akik kívül esnek ezen a szférán, és egy darab percünk van, úgyhogy...
Említettem például ugye Nagy József nevét, de tudom, hogy vannak olyan tisztességes hidas tagok, illetőleg hidas szavazók, akiknek nem tetszik az a rossz döntés, amit a híd hozott 10 nappal ezelőtt. Tehát ők is szavazhatnának egy ilyen nyitott listára, természetesen karikázdák a sajátjaikat, amennyiben hozzájuk közel állók kerülnének föl erre a listára. Tehát azt mondom, hogy maximálisan nagyvonalúnak kell lenni, nyitottnak kell lenni, és egy ilyen lista szerintem esélyt hozhat, de még egyszer mondom, garanciát nem arra sajnos, hogy 5%-ot elérünk vele.
Csáki Pállal, az MKP korábbi elnökével beszélgettünk szlovákiai magyar politikai káoszról és megoldási lehetőségekről. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Gyorsan eltelt ez a három óra, és ennyi fért mára adásunkba 2019. szeptember 7-én Regina napján. Maradjanak rádió közelben, a Pátria Rádió a nap további részében is érdekes műsorokkal várja majd önöket. Most azonban Finta már búcsúzik. A hangmester Kovács János, a zenei szerkesztő Puha József és a hírszerkesztő Görfő Zoltán nevében is köszönöm, hogy minket választottak ma reggel. Teljen szépen a napjuk, kellemes pihenést kívánok, a viszonthallásra.